Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Sorsfordító roma férfiakról szóló könyv jelent meg a Kincs gondozásában.
Fontos üzenete a könyvnek, hogy nem feltétlenül igaz az a sztereotípia, hogy minden roma szegény, de többségében azért még sajnos most is többen a szegénységben élnek, és számukra szeretnénk üzenni, hogy sikerülhet kitörni, sikerülhet számukra is sikeressé válni.
Tömegesen perelnek be házi orvosokat az oltás ellenes szülők.
Olyan esetekben indítanak eljárásokat, ahol a gyermeknek, az oltásra kötelezett gyermeknek az egészségi állapota nem indokolja a felmentést, és a kezelő orvosok nem is adnak ki felmentést alátámasztó szakvéleményt.
A gyerekek már önállóan is bejelenthetik az online bántalmazást a biztonságosinternet.hu oldalon.
Teljesen új akadálymentes oldalt hoztunk létre, a nyelvezet is abszolút gyerekbarát.
Elindult a jelentkezés a nyári balatoni Erzsébet táborokba.
Zánkán és Fonyód-ligeten 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyermekek, június 23-ától a teljes szünidő ideje alatt.
Sorsfordító roma férfiakról szóló könyv jelent meg a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért gondozásában. A Sorsformálók című kötet 12 roma férfi életútját, küzdelmeit és sikereit mutatja be, akik nem felejtették el a gyökereiket, példamutatásukkal pedig a fiatalokat szeretnék ösztönözni. Antal Istvánnal, a kötet szerkesztőjével, a Kincs elnöki tanácsadójával beszélgettünk.
A Sorsformálók című sikeres roma férfiakról szóló könyvnek az előzménye a roma nők egymás közt sikeres roma nőkről szóló interjúkötet volt. A roma férfiak könyve is hasonló célra készült, ugyanúgy a roma fiúk is példaképekre vágynak, ugyanúgy hátrányban élnek több helyen, és szeretnénk mutatni olyan példaképeket, akikre ha ránéznek, ha végigolvassák az életútjukat, akkor talán motivációt és egyfajta üzenetet ad számukra, hogy sikerülhet sikereket elérni.
Ki mindenki szerepel a kötetben?
12 sikeres roma férfi, akik közül többen a művészet különböző ágaiból jöttek és alkotnak. A tudomány képviselői, közigazgatásból választottunk többeket, a médiából, de görögkatolikus papunk is van, akik egy igazán izgalmas beszélgetést tudtam összehozni. Igazán izgalmas beszélgetés után pedig nagyon őszintén tudjuk az ő történetüket az olvasók elé tárni.
Vannak-e párhuzamok ezekben az életutakban?
A roma férfiak többsége hátrányos helyzetű családból származik. Van egy-kettő, aki már második generációs értelmiségi, vagy úgymond átlagos családból származik. Ez is egy fontos üzenete a könyvnek, hogy nem feltétlenül igaz az a sztereotípia, hogy minden roma szegény, de többségében azért még sajnos most is többen a szegénységben élnek, és számukra szeretnénk előállni ezzel a könyvvel, és üzenni, hogy sikerülhet kitörni, sikerülhet számukra is sikeressé válni. Ebből adódóan, hogy hátrányos helyzetűek és hasonló társadalmi közegből származnak, vannak hasonló sztorik. Találunk közös vonásokat, de mindegyik férfinek a sikere, ez egy egyedi történet, olyan egyedi szál, ami a saját kitartásának, küzdelmének köszönhetően sikerrel járt, és most sikeres életpálya van mögöttük.
Mi mindenről számolnak be, hogy a kitartáson kívül mi kellett még ahhoz, hogy hátra tudják hagyni azt a nehéz sorsot, amibe beleszülettek?
A kitartás mellett az interjú alanyaimnak mindenképpen a családi támogatás volt az elsődleges. Minden interjú alany említette azt, hogy a család, ha nem is tudta anyagilag támogatni, de lelkileg, eszmeileg ott volt mellettük, és a saját céljaikba tudta őket támogatni. És mindenképp az eltökéltség, a céltudatosság volt egy olyan tulajdonság, amelyre szükségük volt ahhoz, hogy elérjék azt, amit most fel tudnak tenni az asztalra. Senki nem szeretné féltenni azt, hogy honnan származik. A romanságuk az egy természetes dolog. Az, hogy ők milyen társadalmi közegből származnak, az számukra egy alapvetés. Az, hogy ebből a társadalmi közegből sikerült akár doktori címet szerezni, neves politikussá válni, vagy közgazdasági szakemberré, vagy akár olyan popzenész, opera énekessé, vagy autentikus cigány zenét játszani a világ színpadjain, a számukra alapvető, hogy az cigány emberként teszik meg, és emellett sok minden más viszont tanultak, hogy sikeresek tudjanak lenni. Azokat a kihívásokat, amit az élet eléjük gördített, azokat jól tudták kezelni, ezeket megugrották, néha-néha persze voltak olyanok, amikor térdre rogytak, de ebből felkelve erősebben tudtak tovább menni. De a cigányságok mindig is egy fontos alapköve maradt a személyiségüknek, és egy fontos drive is bennük, hiszen ők cigány emberekként vannak itt Magyarországon a sikeres férfiak között.
Olyanokkal találkoztak-e életük során, hogy a sikereik, tudásuk, pozícióik, szakmaiságok ellenére is rosszul ítélték meg őket?
Az interjú alanyaim többsége gyerekkorából hoz olyan példákat, hogy a származásuk miatt előtetben részesültek, vagy hátrányt szenvedtek, de az életük során, ahogy az iskolai mobilitásuk elindul, a szakmai pályájuk fejlődik, ezek egyre kevésbé jelennek meg, vagy megtanulták kezelni. Ez egy jó kérdés, hogy most nem veszik észre, és vannak ilyen előtéletek, és igazából már tudják jól kezelni, vagy már egyre kevésbé jelennek ezek meg. Én azt gondolom, hogy előfordulhatnak ilyenek, hogy egy-egy sikeres roma férfi is még előtéletek találkozik. Tudok ilyen példát is mondani. Az egyik interjú alany még most felnőtt korában is, amikor albérletet kerestek, jó pár évvel ezelőtt volt, diplomás volt már, sikeres a szakmá, viszont hát arra szügyei alapján látszott, hogy roma származású, és nehezebben talált albérletet, de ugyanúgy a lakásvásárlásnál is említette, hogy volt problémája. Tehát ezek előfordulnak, de nem tud akkora szintű csapást mérni rájuk, vagy lelkisérülés, hogy ez befolyásolja a további életüket. Ezekkel együtt tudnak élni, és folytatják úgy, hogy a munkájukat, mert nem tudták ezt kezelni már.
Hogyan tudnak segíteni ezek az emberek azoknak a roma gyerekeknek, roma fiataloknak, akik hasonlóan szép életutat szeretnének majd bejárni?
Maga a könyv célja is az, hogy ezek a sikeres férfiak és az ő példájuk, az ő élettörténetük egyfajta motiváció legyen ezeknek a roma fiataloknak. Ha ezeket az interjúkat elolvassák, akkor kapnak szerintem ehhez muníciót, de már azzal is, hogyha találkoznak ezekkel a roma férfiakkal, nagyon sokan közülük járnak közéjük. A kultúra művelői nagyon sokszor gyerekek közé mennek, és ott próbálnak roma kultúrával, művészet más eszközeivel közel kerülni hozzájuk, kommunikálni hozzájuk, játszani velük, és ezáltal átadni a roma kultúrát is, másrészt pedig azt az életutat bemutatni nekik, hogy a tanulással, a kitartással, a szorgalommal lehet egyről a kettőre jutni.
Antal Istvánt, a kötet szerkesztőjét, a Kincs elnöki tanácsadóját hallották.
Családi hét.
Tömegesen perelnek be házi orvosokat az oltás ellenes szülők, amiért nem állítanak ki számukra olyan egészségügyi igazolást, amivel megtagadhatnák a kötelező vakcinákat. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint Magyarországon jelenleg minden kötelező oltás esetében 99% fölötti az átoltottság, és ezt meg kellene őrizni. Az is fontos, hogy az oltóanyagokról, a védőoltási rendszerről, a fertőző betegségekről és azok szövődményeiről a szülők mindig hiteles forrásból tájékozódjanak. Az NNGK járványügyi és infekciókontroll főosztály kórházhigiénés és hatósági osztályának osztályvezetőjével, Galgóci Ágnessel, valamint a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, Havasi Katalinnal beszélgettünk.
Ezek a kötelező védőoltás aluli mentesítési eljárások, ezek a területi népegészségügyi osztályoknál indulnak. Információink szerint sokkal több ilyen mentesítési eljárás indult, mint ami az elmúlt években tapasztalható volt.
Milyen tájékoztatást kaptak, mire hivatkoznak ezek a szülők?
A kötelező védőoltás aluli mentesítési eljárásnak a szabályait azt az egészségügyi törvény szabályozza. Hiszen van olyan eset valóban, amikor egy gyermek egészségi állapota vagy gyógyszeres kezelése az indokolja azt, hogy egy adott kötelező védőoltás, vagy az összes kötelező védőoltás alól mentesítést kapjon. Ez egy hatósági eljárás, amely egy hatósági döntéssel zárul, és ehhez a kezelő orvos ad szakvéleményt. Most azonban úgy tapasztaljuk, hogy olyan esetekben indítanak eljárásokat, ahol a gyermeknek, az oltásra kötelezett gyermeknek az egészségi állapota nem indokolja a felmentést, és a kezelőorvosok nem is adnak ki felmentést alátámasztó szakvéleményt, ennek ellenére tömegesen indítják ezeket az eljárásokat, ezáltal késleltetik a gyermeknek a beoltását.
Milyen következményei lehetnek egy ilyen trendnek, akár a gyermeket érintően, akár a közösséget érintően?
Amik ellen védőoltás van, és amik ellen kötelező a védőoltás, azok olyan súlyos fertőző betegségek, amelyek akár hosszú távú, életre szóló, maradandó károsodással, szövődménnyel járhatnak. A gyermek egyedi védelme is sérül, és természetesen azokat az oltatlanokat is veszélyeztetik, akik valamilyen valós egészségügyi ok miatt oltatlanok, és számukra a közösségnek az oltása biztosítja a védelmet az adott fertőző betegség ellen. A közösségi célja pedig a nagyobb közösségnek, a populációs szintű védelemnek a kialakítása egy adott fertőző betegség ellen, és vannak olyan fertőző betegségek, mint például a kanyaró, ahol hogyha az átoltottság mértéke 95% alá esik, akkor már megjelenhet kanyaró fertőzés, mint ahogy ezt látjuk a szomszédos országainkban is, Ausztriában és Romániában is, ahol ugyan 80-85% körüli a kanyaró elleni átoltottság mértéke, ennek ellenére kanyaró járványok vannak. Magyarországon mindegyik kötelező oltás vonatkozásában egyelőre 99% feletti az átoltottság mértéke, tehát a járványügyi biztonságot fenntartjuk, és továbbra is fent szeretnénk tartani, és az a cél, hogy ez ne kerüljön veszélybe.
Talán egy kicsit megnyugtató, hogy a saját környezetemben, a saját praxisomban a szülők elfogadják a védőoltásokat, kötelező védőoltások ellen. Senki sem emelt még szót. A nem kötelező védőoltásoknál kicsit megosztottabbak a szülők. Van, aki örömmel elfogadja, és örül neki, hogy védett lehet a gyermeke, és vannak olyanok, akik kicsit tartanak ezektől a lehetőségektől. Évek óta, évtizedek óta tapasztaljuk, hogy egy világjelenség az oltásragadás, az oltások elutasítása. Szomszéd országokból is gyakran halljuk, hogy az egyik országban a szamárköhögés üttötte fel a fejét. A kanyarót már több alkalommal behúzolták hazánkba, és hát nagyon félünk attól, hogy akár a súlyosabb betegségeket, mint például a diftéria is behúzolhatják hazánkba, hiszen egy-egy szorványos eset ezekből is előfordul. Az oltások megtagadásának semmiféle racionális alapja nincsen.
A gyermekorvosok egyébként mikor kötelesek igazolást kiállítani arról, hogy valóban annak a gyermeknek nem szabad vagy nem kell beadni ezeket az oltásokat?
Valójában nagyon kevés gyermek az, aki nem veheti fel valamelyik védőoltást. A védőoltások legjelentősebb része nem tartalmaz az élő kórokozót, tehát nem jár kockázattal még a legyengült immunrendszerű gyermekeknél sem. Nagyon ritka, nagyon speciális betegségek esetében a speciális betegséget gondozó szakorvos, klinika, kórház, gondozó orvosat tanácsot abban, hogy mikor kaphatja meg a védőoltást, illetve lehet, hogy a kezelésnek éppen egy olyan fázisában van, amikor nem javasolják a védőoltást, és ott fogják a gyereket és a szülőt tájékoztatni arról, hogy mikor érdemes beoltani. Olyan betegségek nem nagyon fordulnak elő, amivel semmilyen védőoltást nem kell felvenni a gyereknek, hiszen ez rendkívül nagy kockázatot jelentene a gyerek számára.
De akkor ezt szigorú szakmai szabályok, illetve hát az egészségügyi törvény is szabályozza.
Így van, tehát oltási kötelezettség alól nincs mentesítés, nincs olyan, hogy a házi orvos azt mondja, hogy Józsikának nem kell védőoltás, mert neki kék a szeme, vagy anyukája azt mondta, ilyenre nincs lehetőség. Mindenképpen az a cél, hogy minden gyerek védett legyen, mert ezzel egyrészt saját egészségét védi, másrészt a környezete egészségét is védi. Azokban az országokban, ahol könnyebb kikerülni a védőoltási rendszert, látjuk, hogy megjelennek olyan járványok, amelyek nálunk már nagyon régen nem jelentek meg, és ez egy olyan érték, egy olyan közösségi érték, hogy nem veszítünk el gyerekeket megelőzhető betegségek járványaiban, amit mindenképp fontos megőrizni.
Az NNGK járványügyi és infekciókontroll főosztály kórházhigiénés és hatósági osztályának osztályvezetőjét, Galgóci Ágnest, valamint a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét, Havasi Katalint hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A gyerekek akár már önállóan is bejelenthetik a biztonságosinternet.hu oldalon, ha online bántalmazás érte őket. A portál megújult, modern, napra kész és a kiskorúak számára is érthető lett. Tavaly csaknem 4500 linket jelentettek be, ezek háromnegyede a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos, de sok bejelentés érkezett pénzügyi csalás, adathalászat, hozzájárulás nélkül közzétett tartalom vagy online zaklatás miatt is. Vápár Zsófia hotline szakértőt, a Safer Internet Center projektmenedzserét kérdeztem.
Az Európai Bizottságnak már több mint 10 éve működik nagyon sok tagállamban az a kezdeményezése, hogy minden tagállamban legyen egy Safer Internet Center. A Safer Internet Centerek 3 pillérből épülnek fel. Van egy tudatosságnövelő központ, egy hotline és egy helpline. Magyarországon a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat konzorcium vezetőként üzemelteti a tudatosságnövelő központot és a hotline-t, valamint a helpline pillért Magyarországon a kék vonal képviseli. Az elmúlt hónapokban a munkatársaimmal nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a hotline-nak a tevékenysége a sokkal hatékonyabb legyen, a gyerekek számára sokkal könnyebben használhatóbb. Ennek részben az is lett az eredménye, hogy egy teljesen új akadálymentes oldalt hoztunk létre. A nyelvezet is abszolút gyerekbarát. Ez nem csak a gyerekeknek előny, hanem az ilyen különböző témákban kevésbé jártas felnőtteknek is remélhetőleg sokkal nagyobb bizalma lesz bejelentést tenni a hotline-unk számára, hogyha egy jogsértő vagy illegális tartalomra bukkannak az interneten, és amellett tulajdonképpen ilyen jogsegélyszolgálatként is működik a hotline, hogyha egy gyereket zaklatnak az interneten, vagy bármilyen kellemetlen tapasztalatot gyűjt, akkor ezt is be tudja hozzánk jelenteni. Elemzőink megvizsgálják a bejelentést, és a lehető legjobb tudásuknak megfelelően próbálnak segítséget nyújtani a hozzánk segítségért forduló gyerekeknek, felnőtteknek.
Ezek szerint akkor a gyerekek maguk is bejelentést tehetnek? Akár önállóan is?
Igen, pontosan ez volt a célja annak, hogy a nyelvezet is gyerekbarát legyen, hogyha egy gyereket kezd el valaki az interneten becserkészni, ez azt jelenti, hogy szexuális tartalmú üzenetekkel keresi meg egy felnőtt ember, akkor ő ezt tudja jelenteni a hotline-unknak, és az elemzők miután megvizsgálják, és arra a következtetése jutnak, hogy itt valóban egy gyerek veszélybe van, akkor értesítik a rendőrséget, és a lehető legjobb tudásuk szerint eljárnak a rendőrök, hogy ez a gyerek újra biztonságban lehessen. Ezzel kapcsolatban készült is egy tudatosságnövelő anyagunk, ez leginkább szülőknek, pedagógusoknak, felnőtteknek szól, hogy ők hogyan tudják kiszűrni azt, hogy a gyerekük ne váljon szexuális ragadozóknak az áldozatává. Javaslom, hogy mindenki olvassa el a biztonságosinternet.hu-n. Amúgy ez az anyag a Brit Hotline-nak az anyaga, és tőlük kaptunk engedélyt, hogy ezt lefordítsuk magyarra.
De nem csak szexuális bántalmazásokat jelenthetnek be, gondolom, hanem bármilyen egyéb online bántalmazást.
Igen, természetesen az online zaklatástól az erőszakos tartalmak jelentéséig, a pénzügyi csalásig, adathalászig nagyon sokféle tartalom elemzésével foglalkoznak a munkatársaim. Van lehetőség természetesen anonim bejelentésre, semmilyen olyan cookie követés nincs fel, hogy mi az IP címét le tudnánk nyomozni a bejelentőnek, viszont hogyha valaki egy online zaklatásos ügyet érintettként jelent be, akkor ott neki mindenképpen meg kell adnia az e-mail címét, mivel ez egy magánvádas bűncselekmény, itt nem tudnak az elemző munkatársaim úgy eljárni, hogy egy általános bejelentést tesznek a rendőrségen. Vannak olyan bűncselekmények, ahol meg kell adni az e-mail címet, de hogyha valaki nem szeretné a személy azonosságát felfedni, akkor javasoljuk neki, hogy hozzon létre egy olyan e-mail címet, ami alapján az ő személy azonossága nem beazonosítható. Például egy erőszakos tartalom esetén is, hogyha valaki csak talál egy erőszakos tartalmat az interneten, az bejelenti a hotline-unknak, viszont ő ebben egyáltalán nem érintett, akkor lehetőség van, hogy ő ezt anonim módon jelentse be, de hogy kíváncsi arra, hogy az elemzőink mit gondolnak erről a tartalomról, akkor ő is megadhat egy e-mail címet, és fog kapni visszajelzést.
Az elmúlt év visszajelzései, elemzései mit mutatnak? Mennyien keresték, kérték ezt a típusú segítséget, illetve milyen ügyekben legfőképpen?
Összesen 4419 linket jelentettek a biztonságosinternet.hu-n keresztül, és ezeknek a bejelentéseknek a 76,8%-a gyermekek szexuális bántalmazásával van kapcsolatban. Az a kategória, amiben a második legtöbb bejelentés érkezett, az az egyéb káros tartalom volt, ez 13,8%, és mivel elemzőink jelezték, hogy ez egy kevésbé megfogható kategória, hogy egyéb káros, ezért az új honlap kialakításánál már reagáltunk erre a jelenségre. Ebbe a kategóriába korábban a pénzügyi csalás, az adathalászat tartozott, és az új platformon ennek már külön kategóriája van. Ezen kívül még az online zaklatás, valamint a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom volt az, ami határozottabban, markánsabban megjelent.
Vápár Zsófia hotline szakértőt, a Safer Internet Center projektmenedzserét hallották. Elindult a jelentkezés a nyári balatoni Erzsébet táborokba. Zánkán is Fonyódligeten 6 napos, 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyerekek, június 23-tól a szünidő teljes ideje alatt, mondta el az Inforádiónak Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
A mostani jelentkezés a nyári balatoni Erzsébet táborokban indult meg. Zánkán és Fonyódligeten 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyermekek, június 23-ától a teljes szünidő ideje alatt. A mostani jelentkezést a vakációs turnusokban iskolák pályázhatnak rá, 1 és 7 év folyamos tanulókkal, április 24-én egészen 14 óráig lehet jelentkezni. Az Erzsébet táborok különleges helyet foglalnak el a családtámogatások körében, hiszen a gyermekek gyakorlatilag ingyen, teljes ellátással, minőségi kikapcsolódást kaphatnak az Erzsébet táborokban. Először a nyári Erzsébet táborokra történő jelentkezés zajlik, ezt követően, ha majd ez lezárult, akkor lesz lehetőség arra, hogy a családok is jelentkezzenek, de ők nem a nyári ottalvós táborokra, hanem az ezt megelőző, illetve az ezt követő időszakban lévő családi Erzsébet táborokra, illetve hétvégén vannak még családi Erzsébet táborok. De mindenről az Erzsébet Alapítvány, illetve az ő munkatársai tudnak felvilágosítást adni.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy tömegesen perelnek be házi orvosokat az oltás ellenes szülők.
Olyan esetekben indítanak eljárásokat, ahol a gyermeknek, az oltásra kötelezett gyermeknek az egészségi állapota nem indokolja a felmentést, és a kezelőorvosok nem is adnak ki felmentést alátámasztó szakvéleményt.
Szóltunk arról, hogy sorsfordító roma férfiakról szóló könyv jelent meg a Kincs gondozásában.
Nem feltétlenül igaz az a sztereotípé, hogy minden roma szegény, de többségében azért még sajnos most is többen a szegénységben élnek, és számukra szeretnénk üzenni, hogy sikerülhet kitörni, sikerülhet számukra is sikeressé válni.
Hallhattak arról is, hogy a gyerekek akár már önállóan is bejelenthetik az online bántalmazást a biztonságosinternet.hu oldalon.
Teljesen új akadálymentes oldalt hoztunk létre, a nyelvezet is abszolút gyerekbarát.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.